Ne dobjátok el hát bizodalmatokat, amelynek nagy jutalma van, mert békességes tűrésre van szükségetek, hogy az Isten akaratát cselekedve elnyerjétek az ígéretet. Mert még vajmi kevés idő, és aki eljövendő eljő, és nem késik. Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Ami Isten tiszteletünk további megszentelése és megáldása, jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart, és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Kedves testvéreim, hallgassátok meg Isten igéjét, úgy, amint szól hozzánk János apostolnak a mennyei jelenésekről való könyvéből a 21. rész és a 22. rész válogatott verseiből. Ezután láték új eget és új földet, mert az első ég és az első föld elmúlt vala, és a tenger többé nem vala. És én, János, láttam a Szent Várost, az új Jeruzsálemet, amely az Istentől szállt alá a mennyből, elkészítve, mint egy férje számára felékesített mennyasszony. És hallék nagy szózatot, amely ezt mondja az égből: íme az Isten sátora az emberekkel van, és velük lakozik, és azok az ő népei lesznek, és maga az Isten lesz velük az ő Istenük. És az Isten eltöröl minden könnyet az ő szemeikről, és a halál nem lesz többé, sem gyász, sem kiáltás, sem fájdalom nem lesz többé, mert az elsők elmúltak. És mondta az, aki a királyi széken ül vala: íme mindent újjá teszek, és mondanékem, írd meg, mert ezek a beszédek hívek és igazak. És mondanékem, meglett. Én vagyok az alfa és az omega, a kezdet és a vég. Én a szomjazónak adok az életvizének forrásából ingyen. Aki győz, örökségül nyer mindent, és annak Istene leszek, és az fiam lesz nékem. A gyáváknak pedig, és hitetleneknek, és utálatosoknak, és gyilkosoknak, és paráznáknak, és bűbájosoknak, és bálványimádóknak, és minden hazugoknak, azoknak része a tűzzel és a kénkővel égő tóban lesz, ami a második halál. De az új Jeruzsálemben templomot nem láttam, mert az Úr, a mindenható Isten annak temploma és a bárány. És a városnak nincs szüksége a napra, sem a holdra, hogy világítsanak benne. Mert az Isten dicsősége megvilágosítja azt, annak szövét neke a bárány. És nem megy be abba semmi tisztátalan, sem aki utálatosságot és hazugságot cselekszik, hanem csak akik beirattak az élet könyvébe, amely a bárányé. És megmutatá nékem az élet vizének tiszta folyóját, amely ragyogó valamint a kristály, az Istennek és a báránynak királyi székéből jövén ki. Az ő utcájának közepén és a folyóvizen innen és túl életnek fája volt, amely 12 gyümölcsöt terem, minden hónapban meghozván gyümölcsét, és levelei a pogányok gyógyítására valók. És semmi elátkozott sem lesz többé, és az Istennek és a báránynak királyi széke benne lesz, és az ő szolgái szolgálnak néki. És látják az ő orcáját, és az ő neve homlokukon lesz. És ott éjszaka nem lesz, és nem lesz szükségük szövétnekre és napvilágra, mert az Úristen világosítja meg őket, és országolnak örökkön örökké. Isten áldása legyen az ő igéjének meghallásán, szívünkbe fogadásán és megtartásán, hogy sok gyümölcsöt teremjünk az ő nagy nevének dicsőségére. Gyertek testvéreim, emeljük szívünket Istenhez, imádkozzunk együtt eképpen. Áldunk és magasztalunk téged, mennyei atyánk, hogy a mai vasárnapon itt lehetünk a te szent házadban. Köszönjük neked az elmúlt ünnepet, köszönjük neked a családdal eltöltött, együtt töltött időt, és hisszük, mennyei atyánk, hogy az időnk nem csak múlt, hanem telt. Hisszük, hogy ezekből az alkalmakból, a veled való találkozás lehetőségeiből is feltöltekezhetünk, erőt meríthetünk a hétköznapok harcaihoz. Azért könyörgünk, mennyei atyánk, hogy a mostani istentisztelet is lehessen ilyen alkalom, amikor nem csak múlik az idő, hanem telik, amikor megtöltekezhetünk veled, a te erőddel, a te szereteteddel, a te bűnbocsátó kegyelmedet megtapasztalva, felszabadultan, tiszta lelkiismerettel mehetünk tovább életünk útján. Azért könyörgünk, mennyei atyánk, add, hogy ez a mostani istentisztelet egy kiemelt idő, alkalom lehessen a veled való személyes találkozásra, a te szent lelked által légy jelen, csendesítsd le a mi szívünket, hogy a te lelked halk és szelíd hangját meghallhassuk, hogy senki és semmi ne vonhassa el a figyelmünket rólad. Kérünk, mennyei atyánk, szólj hozzánk, formálj bennünket, és add, hogy a megváltó megváltoztasson minket. Az ő nevében kérünk, hallgass meg imádságunkat. Ámen. Istenünk, szentelj meg minket a te igazságoddal, a te igéd az igazság. Ámen. Kedves testvéreim, hallgassátok meg Isten igéjét úgy, amint szól hozzánk, az előbb felolvasott igeszakasz összefüggésében, János apostolnak a mennyei jelenésekről való könyvéből, a 10. rész 6. verséből, a következőképpen. És megesküvék arra, aki örökkön örökké él, aki teremtette az eget és a benne valókat, és a földet és a benne valókat, és a tengert és a benne valókat, hogy idő többé nem lészen. Eddig Isten írott igéje. Kedves testvéreim, így az év utolsó napjaiban talán sokan vagyunk úgy, hogy számvetést készítünk. Átgondoljuk, hogy mire jutottunk a 2012-es évben, mit nyertünk, mit veszítettünk az elmúlt esztendőben. Egyáltalán mire volt időnk, és mire nem. Mit kezdtünk azzal az idővel, ami adatott nekünk. Azonban, kedves testvéreim, nem csak így év végén, hanem a hétköznapok forgatagában is tapasztaljuk, hogy az idő mennyire meghatároz minket. Időre kell mennünk, hogy odaérjünk egy találkozóra, hogy elérjük a buszt, a vonatot, határidőre el kell készülnünk egy munkával, egy feladattal, többféle elvárásnak kell megfelelnünk, és általában ezeket időre kell teljesítenünk. És mindeközben nagyon sokszor szomorúan tapasztaljuk, hogy nem tudunk időt szakítani a számunkra igazán fontos emberekre és ügyekre. Gyakran tapasztaljuk a hétköznapok rohanásában, hogy sajnos a sürgős sokszor megelőzi a fontosat. Éppen ezért sokak fő ellenségként tekintenek az időre, hiszen állandóan lemaradásban vannak, állandó sietségben, kapkodásban, a határidők teljesítése miatt. Napjainkat, heteinket, éveinket is meghatározza egy tárgy, amit felhoztam a szószékre is, hogy mindenki lássa, az idő mérésére használható eszköz az óra. Ez nagyon sok tettünket, cselekedetünket, szavunkat, időtöltésünket meghatározza. Van, aki siet, van, aki késik, de mindnyájunkat bizonyos mértékig meghatároz és köt ez az idő mérésére használt tárgy. Azt látjuk azonban, kedves testvéreim, hogy ez az óra, amit ide felhoztam, ez áll. És azért hoztam fel ezt az álló órát, mert sajnos ez nagyon jól jelképezi, hogy sokszor milyen a hívő ember élete. Sokszor, kedves testvéreim, a mi életünk is az álló órára hasonlít. Mert az álló óra, kedves testvéreim, naponta, kétszer, halálosan, pontosan mutatja az időt. De csak naponta, kétszer. Az összes többi időben nem a megfelelő időt mutatja. És sajnos nagyon sokszor, kedves testvéreim, a hívő embernek is ilyen az élete. Hetente talán van egy-két óra, vagy néha-néha előfordul, hogy pontosan igazodik az Isten akaratához. De az a kérdés, hogy mi van a többi idővel? Mi van ezen a két időponton túl, amikor nem igazodik az Isten idejéhez, az Isten rendjéhez, az Isten akaratához. Isten őrizzen meg, kedves testvéreim, minket attól, hogy a hívő életünk olyan legyen, mint egy álló óra, hogy csak néha látszódjék meg rajtunk, hogy Istenéi vagyunk. Isten őrizzen meg attól, hogy ne az ő akaratához igazodjunk, hogy ne engedjünk neki, hogy ne engedjük, hogy a megváltó megváltoztasson. Kedves testvéreim, az idő, ahogy naponta is tapasztalhatjuk, mindnyájunkra hatással van. És van az időnek egy brutális tulajdonsága. Az, hogy elmúlik. Csak egy irányba halad, ezt nevezik a tudósok az idő aszimmetriájának. Nem tudják visszafordítani. Néhányan ilyen-olyan módszerekkel próbálják lassítani az idő múlását, vagy legalábbis annak a testünkre gyakorolt hatását. Vannak, akik egészséges táplálkozással, életmóddal próbálják az idő haladtát elpalástolni a testükön, próbálják különböző arckrémekkel az arcukon az idő múlását eltakarni, vagy a még merészebbek vagy vakmerőbbek különböző műtétekkel próbálják megakadályozni azt, hogy meglátszódjon a külsejükön, a testükön, hogy múlik bizony az idő. De végül, kedves testvéreim, minden és mindenki felett eljár az idő. Éppen ezért az emberek próbálják különböző módon feldolgozni az idő múlását, próbálják feldolgozni azt a tényt, hogy az idő visszafordíthatatlan, és hogy bizonyos kellemes pillanatok, vagy percek, vagy órák bizony visszahozhatatlanok. Ilyenkor évvégén különösen is felerősödik az emberekben ez a tudat, ez a gondolat, hogy valahogy próbálják az idő múlását magukban feldolgozni. Vannak, akik a múltba révednek ezért. Mennyivel jobb volt régen? Bezzeg az én időmben. Próbálják az ilyen emberek a múltba visszarévedve a szép pillanatokat felidézni, és akár az ünnep alkalmával is, karácsonyra készülve is, a régi karácsonyokból merítve emléket, próbálják reprodukálni azt az élményt, amit gyermekkorukban vagy ifjúkorukban éppen megéltek. Nincs is ezzel semmi baj addig, amíg nem görcsösen csinálják ezt. Amíg nem az történik, hogy nem figyelnek a jelenre, nem figyelnek az ott lévő családtagokra, barátokra, a közösség élményére, lehetőségére, az adott pillanatnak az örömére, hanem csak a múltból várják és keresik a felüdülést, a boldogságot. És ilyenkor a jelen ünnepét, élményét, közösségét megrontják ezek a dolgok. Aztán vannak olyanok is, akik az idő múlását úgy próbálják feldolgozni, hogy a jelen pillanat élvezetét harsogják. Azt, hogy élj a mának, hogy ragad meg a pillanatot, itt és most, élj, élvezd az életet. A mának élnek, ezt harsogják, és így is élnek. Együnk, igyunk, holnap úgy is meghalunk, mondja a Szentírás is. Sokan így gondolkodnak. A világ fiai. De talán a legtöbben az időre tekintve a jövőtől félünk. Vajon mit hoz 2013? Átgondoljuk, számot vetünk az elmúlt évvel, mit hozott 2012, mi történt, mi nem történt, nem jött el a világ vége, tehát van folytatás, mi lesz 2013-ban? Mit hoz a jövő? Aztán valaki talán azt a kérdést boncolgatja magában, vagy azon rágódik, hogy mi lesz majd a számlákkal, mi lesz majd a munkahelyemmel, lesz-e a jövő évben egészségem, lesz-e a jövő évben pihenésem, lesz-e felüdülés, be lesznek-e töltve a szükségeim, mi lesz, ha nem lesznek már körülöttem azok, akik még ma velem vannak. Lesz-e mindaz, ami még az idén megvolt, vagy már nem lesz? Igen, kedves testvéreim, sokan félnek a jövőtől, az idő múlásától, mert nem tudják, hogy az idő is Isten kezében van. Az idő is teremtmény. Emlékezzünk a Szentírás első mondatára. Kezdetben teremtette Isten az eget és a földet. És az, hogy az örökkévaló Isten valaminek kezdő pontot adott, az már a teremtés része volt. Az idő is egy teremtmény. Isten az ura az időnek is, és a világ történelemnek is. A világ történelem nagy mondatának a végére is majd Isten tesz egyszer pontot. Ha tetszik ez valakinek, ha nem. Az idő, kedves testvéreim, amit itt élünk, a világ történelem egy adott pontján beletorkollik majd az örökké valóságba, ahogy a folyó az óceánba. Írja ezt Cseri Kálmán a Napi Áhítatos könyvében. Az a kérdés azonban, kedves testvéreim, hogy az örökké valóságot hol fogjuk majd tölteni? Hiszen a földi életünk ideje arra adatott, hogy eldöntsük, hogy az örökké valóságban hol akarunk lenni. Halálunk után ugyanis már nincs lehetőségünk dönteni. Az az ige, amit textusként felolvastam, hogy nem lesz többé idő, nem csak azt fejezi ki, hogy az Isten országában már nem lesz olyan kronológiai idő, mint amit most mérhetünk az óránkkal. Azt is kifejezi ez az ige, hogy nem lesz már idő a megtérésre. Mert erre az időt, kedves testvéreim, Isten itt a földi életben adta meg nekünk. És nagyon komoly ez a döntés, mert itt az időben, az itt és mostban adatik meg, hogy az örökkévaló sorsunk felől döntsünk. És ez egy nagyon egyszerű gondolat, nagyon egyszerű a logikája. Még az elsős gyermekek is megértik, akiket tanítok a Jókai iskolában. Aki itt a földön Jézus Krisztussal járt és élt, az az örökké valóságot is Jézus Krisztussal fogja tölteni. Aki itt a földön Jézus Krisztus nélkül járt és élt, az az örökké valóságot is Jézus Krisztus nélkül fogja tölteni. Isten országának a logikája nagyon egyszerű. Az a kérdés, hogy ezt komolyan vesszük-e, és elfogadjuk-e azt, hogy ez az élet elsősorban arra adatott, hogy az örökkévaló sorsunkat meghatározzuk. Mert ettől a döntéstől, itt a földön meghozott döntéseinktől és megtérésünktől függ az örök sorsunk. Lehet, hogy valaki ezt nem veszi komolyan, vagy úgy gondolja, hogy Isten úgy is megbocsát, mert neki az a dolga, meg hát a jó Isten, de a Biblia egyértelművé teszi. A földi életünk adatott arra, hogy döntsünk Jézus Krisztus mellett vagy ellen. A nem döntés is döntés. Azt jelenti, hogy nem. Ha valaki azt mondja, hogy most nem kérek belőled, Úr Jézus, az lehet, hogy már a következő pillanatban nem gondolhatja meg magát, mert nem lesz következő pillanat. Vagy az ő életében, vagy azért, mert Jézus visszajön. És ez nem fenyegetés, erről beszél a Szentírás. Isten kegyelmének, óvó szeretetének a jele az, hogy ezt itt és most a szívünkre akarja helyezni. Hogy az életünk nem csak arra adatott, hogy élvezzük a mát, meg a holnapot, hanem arra adatott elsősorban, hogy átadjuk az életünk fölötti uralmat Jézus Krisztusnak. És ez egy tudatos döntés kérdése. Attól függ az örökkévaló sorsunk, hogy itt és most, és holnap, meg holnap után, amíg itt a földön élünk, Jézusban bízunk-e, Jézussal járunk-e, neki engedelmeskedünk-e? Ez lesz az egyetlen kérdés az utolsó ítéletnél. Jézusé vagy-e, vagy sem? Jézus mellett döntöttél az életed folyamán, vagy sem? Nem azt fogják kérdezni, hogy milyen vallásúnak kereszteltek, konfirmáltál-e, hány órát töltöttél a templomban, hanem azt, hogy Jézus Krisztus az életed ura volt-e vagy sem. És ez legkésőbb az utolsó ítéletnél egyértelműen meg fog nyilvánulni. Itt még elő lehet adni magunkat jó vallásosnak vagy jó kereszténynek. De ott, azt mondja az Úr Jézus, elválasztja az igazakat a hamisaktól úgy, mint ahogy a kecskéket a bárányoktól. Nyilvánvaló lesz. Nagyon látható és nyilvánvaló különbségek vannak kecskék és bárányok között a földi értelemben. Hát lelki értelemben ott nyilvánvaló lesz. És ha ott van az Úr Jézus Krisztusnak a neve, a jele az életünkön, hogyha vele járunk és vele töltjük az életünket, akkor ez az utolsó ítéletben is meg fog látszódni. És azt fogja nekünk mondani, gyertek én atyámnak áldottai, örököljétek azt az országot, amelyet az én atyám készített nektek, világ alapjainak felvettetése előtt. Erre hív bennünket, és erre figyelmeztet bennünket Isten igéje. Az idő, ami adatik, a megtérésre adatik. És arra adatik, hogy Istennel, Jézus Krisztussal járjuk a földi életünket. A lekcióban felolvasott egyik ige beszél az életkönyvéről. Arról, hogy akinek a neve be van írva az életkönyvébe, az mehet be az Isten országába. Kedves testvérem, az a kérdés, hogy fogalmazzak most nagyon ilyen egyszerűen és profánul. Az életkönyvében a neved mellett ott van-e már a pipa? Annak a jele, hogy igen, ez az ember már döntött Jézus Krisztus mellett. Igen, ő már átadta az élete fölötti uralmat Jézusnak. Igen, ő már az enyém. Nem a világé, nem a bűné, nem a halálé, nem a sátáné, hanem a megváltó Jézus Krisztusnak a tulajdona. És kedves testvéreim, ha ezt a döntést meghoztuk, akkor hívő emberként már nem kell úgy viszonyulnunk a jövőhöz, mint ahogy a világ teszi körülöttünk. Nem kell, hogy a múltba révedjünk, és a régi szép idők emlékei kössék le a gondolatainkat. Nem szabad hagynunk, hogy a sátán felhánytorgasson olyan bűnöket, amiket már megbántunk, és amiket Jézus már megbocsátott. Nem szabad hagynunk, hogy elérjen állunk, hogy ezen rágódjunk. De nem kell a jelen pillanatának élvezetébe sem beremerülni, úgy, mint ahogy a világ teszi. Járhatunk hívő emberként két lábbal a földön, de örökkévaló értékekhez igazítva az életünket. És igenis, kedves testvéreim, a keresztény embernek a jövőtől sem kell félnie. Mert a keresztény embernek van jövője. Teljesen mindegy, hogy mit mond a világ, mit mondanak más vallások, mit mond az Európai Unió. A keresztény embernek van jövője, mert a keresztény embernek jövendője van, az eljövendő Jézus Krisztus. És nekünk őt kell várnunk, az ő jövetelére kell készülnünk, és nem azon aggodalmaskodni, hogy mit hoz a holnap. Mert a keresztény embernek bizonyossága és reménysége, hogy Jézus Krisztus visszajön, és nekünk ettől a visszajöveteltől nem kell félnünk. Mert aki a mi ítélőbíránk lesz az utolsó ítéletnél, lesz egyben a védőügyvédünk is, hogyha mi őt itt életünk urának és királyának valljuk. Éppen ezért teljesen mindegy, hogy 2012-ben, 13-ban vagy mikor jön el a világ vége. A világ végétől, kedves testvéreim, csak annak van félnivalója, aki erre a világra rendezkedik be. Annak van félnivalója, mert annak minden reménysége egy szempillantás alatt összedől. Jézus Krisztus tekintete elől eltűnik a föld és az ég, és helyük sem találtatik, mondja a Jelenések könyve. De akik Jézuséi, azoknak nem kell félniük az ő visszajövetelétől, azoknak nem kell félniük a világ végétől, de egy sokkal tökéletesebb világot teremt nekünk. Majd fogjuk látni, hogy amiben mi lesz és mi nem lesz a jelenlegihez képest. A hívő embernek egyetlen kötelessége, hogy készen várja vissza az ő urát. Hogy ne csak a jövőjére gondoljon, hanem az eljövendőre is gondoljon. Hogy Jézus Krisztust úgy várja vissza, hogy ne kelljen szégyenkeznie, amikor megjelenik, hogy tiszta lelkiismerettel állhasson meg előtte, hogy boldog szolga lehessen, ahogy mondja az Úr Jézus, akit munkában talál az ő ura, amikor visszatér. Azonban, kedves testvéreim, nem szabad a fejünket a homokba dugnunk, hiszen hívő emberként minket is elérhet az aggodalmaskodásnak, vagy a kicsiny hitűségnek a szele. De ha már év vége van, és számvetést készítünk az anyagi valóságról, akkor számoljunk már hívő emberként a láthatatlan világ valóságával is. Ne csak az anyagi javainkat vegyük új hegyre, és számláljuk meg, hanem vegyük komolyan, és számoljunk nagyon komolyan a láthatatlan világ valóságával is. És a lekcióként felolvasott igékben hallhattuk, hogy mi lesz, és mi nem lesz az Isten országában. És eznek a valóságával nekünk is számolnunk kell. Azt mondja a Szentírás, hogy az Isten országában nem lesznek már a régiek, mert új eget és új földet teremt az Isten. Nem lesz éjszaka, nem lesz sötétség, nem lesz egyetlen átkozott dolog sem. Nem lesz bűn, és nem lesz a bűn következménye a halál sem. Nem lesz éppen ezért sírás, gyász és bánat, nem lesz fájdalom. És nem lesznek bent az Isten országában azok sem, akiket itt felsorol a Jelenések könyve, a gyávák, a hitetlenek, az utálatosok, a gyilkosok, a paráznák, a bűbájosok, a bálványimádók, azok, akik szeretik és szólják a hazugságot. De talán a legszebb gondolat azzal kapcsolatban, hogy mi nem lesz az örökké valóságban, nem lesz szükség. Nem lesz szükség. Itt a földi életünkben nagyon sok napunkat, óránkat, évünket keseríti meg talán az, hogy szükségeink vannak, és ezek a szükségek nincsenek betöltve. És éppen ezért fordulunk sokszor pótcselekvésekhez, pótszerekhez, bűnökhöz, mert úgy gondoljuk, hogy majd mi megszerezzük magunknak a boldogságot, a békességet, a szeretetet, az elismerést, az odafigyelést, és a szükségeink betöltését nem Istennél keressük. Pedig, kedves testvéreim, ő tudja itt a földön is minden testi-lelki szükségünket betölteni. Ő nem a vágyainkat tölti be, nem a kívánságainkat. Ő nem olyan, mint a télapó, akinek meg lehet írni a listát, vagy az angyalka, hogy mire vágyom. Ő a szükségeinket tölti be. És a mennyben már nem lesz semmilyen szükségünk, mert Isten dicsőségének jelenlétében, az ő gyönyörűségét szemlélve minden szükségünk betöltetik. Nem lesz többé szükség. És mi az, amit viszont ígér a Szentírás? Mik lesznek ott a mennyben, amiknek valóságával itt és most is számolhatunk? Istennel való közösség. Olyan szépen fogalmazza meg ezt a gondolatot János. Azt mondja, hogy az Isten sátora az emberekkel van. Közvetlenül Isten jelenlétében lehetünk. Már senki és semmi nem választhat el tőle. Sem bűn, sem betegség, sem gyász, sem halál, semmi nem választhat el. Most még szükségünk van közben járóra. Szükségünk van Jézus Krisztus személyére, hogy a mennyei dicsőségből valamit megtapasztalhassunk, hogy bebocsátást nyerjünk az Isten tróntermébe. Szükség van imádságra, szükség van igeolvasásra, szükség van Isten tiszteletre. De akkor már ezekre nem lesz szükség, mert Isten megajándékoz bennünket közvetlenül az ő jelenlétével. A sátorozás ezt fejezi ki, nem valami nyári táborra utal, hanem azt, hogy életközösségben lehetünk Istennel, és senki és semmi nem választhat el majd tőle. Ott lesz az életvizének forrása, ott lesz az élet fája, amiből gyógyulás fakad. Ott lesz az élet vizének forrása, azt mondja ez is egy olyan szép kép János apostol, hogy az élet vizének forrása nem máshol fakad, mint az Isten trónjából. Olyan szép ez a gondolat, hogy az élet az az Isten uralmából származik. És ez nem csak a mennyben van így, kedves testvéreim. Teljes és boldog életet, olyan életet, amilyet Isten nekünk szán, csak az ő uralma alatt tudunk élni. Próbálkozhatunk mi Isten nélkül is teljes és boldog életet élni, de úgy sem fog menni. Nézzük meg annak a több milliárd embernek az életét, aki így próbál élni. Ne akarjunk kísérletezni, és ne hitessük el magunkkal, hogy majd nekünk talán bejön. Életet, Isten szerinti életet, teljes és boldog életet, csak Isten uralma alatt élhet az ember. Ez fog kiteljesedni majd az örökké valóságban is. Isten uralma fog megnyilvánulni, erre utal a kép, Isten trónja. Láthatjuk őt színről színre, az ő világossága fog betölteni mindent, nem lesz szükség világító testekre, mert az Isten szentsége, tisztasága, igazsága fog betölteni mindent. És végül azt mondja, hogy az Isten neve az övéinek a homlokán lesz. Nyilvánvalóan meg fog látszódni, hogy ki az Istené, és az lesz vele. Aki meg nem az Istené volt a földi élete során, nem engedte, hogy Isten uralma megvalósuljon az életében, az nem az Istennel fogja tölteni az örökké valóságot. Olyan jó lenne, kedves testvéreim, ha nem csak a mennyben látszódna majd meg az Isten neve a homlokunkon. Nem csak a mennyben látszódna meg, hogy kihez tartozunk, hanem már itt a földön, a szavainkban, a tetteinkben, a gondolkodásunkban, az öltözködésünkben, a viselkedésünkben, az emberi kapcsolatainkban nyilvánvalóvá válna, hogy nem a magamé, hanem az én hűséges megváltónak, Jézus Krisztusnak a tulajdona vagyok. És ha ilyen életet élünk, és így élünk, akkor jó reménységünk lehet afelől, hogy majd vele tölthetjük az örökké valóságot. És amikor megszűnik majd az idő, amikor nem lesz többé idő, az egész örökké valóságban Isten királyi uralma fog kiteljesedni, és ő megtisztel bennünket nem csak a jelenlétével, hanem azzal is, hogy bevon bennünket a vele való uralkodásba. Azt mondja, hogy uralkodnak az övéi vele együtt, örökkön örökké. Ez az az ígéret, és ez az a reménység, amiért érdemes a keresztény életet minden nehézség és viszontagság között is élni. És ha valóban számolunk az anyagi javainkkal, veszteségeinkkel, nyerességeinkkel, akkor számoljunk a lelki javainkkal is. Számoljunk a láthatatlan világ valóságával is. És ezzel a reménységgel és hitbeli bizonyossággal felvértezve szívünket, fussuk meg az előttünk lévő pályát, nézvén a hit fejedelmére és bevégzőjére, Jézus Krisztusra. Adja Isten, hogy az örökké valóság örökké valóság legyen a számunkra. Amen. Mennyei Atyánk, áldunk és magasztalunk téged azért, mert még mindig tart a kegyelmi idő, mert még mindig adsz időt a megtérésre, még mindig nyitva van a kapu a mennybe, amin átléphetünk a veled való örök közösségbe. Köszönjük neked, mennyei Atyánk, hogy az Úr Jézus Krisztust elküldted az időnek teljességében, hogy elvégezd általa a megváltó munkát az életünk számára. Köszönjük neked, hogy nekünk is adtál időt arra, hogy téged megismerjünk, hogy veled találkozzunk, és szeretnénk megragadni ezt az időt arra, hogy téged jobban megismerve, jobban szerethessünk, neked hűségesebb és engedelmes életet élhessünk. Mennyei Atyánk, nem akarjuk tovább húzni az időt, nem akarjuk tovább halogatni a döntést, mert tudjuk, hogy egyedül úgy lehet teljes és boldog életünk, ha a boldogság forrásánál nálad keressük azt. Mennyei Atyánk, belátjuk, hogy minden próbálkozásunk a saját erőnkből történő boldogulásra hiába való volt, csak ideig óráig tartott. Mennyei Atyánk, tudjuk azt, hogy az érted való életnek van egyedül értelme. Szeretnénk így átadni az életünk fölötti uralmat neked, Úr Jézus. Szeretnénk már most veled járni, téged követni, téged egyre jobban megismerni, hogy aztán az örökké valóságot is veled tölthessük. Azért könyörgünk, mennyei Atyánk, hogy a nekünk adott időt tudjuk a te dicsőségedre használni, hogy ne tékozoljunk, hanem veled gyűjtsünk, Úr Jézus. Imádkozunk azért, mennyei atyánk, hogy te áld meg azokat az időket, amiket a családban töltünk, a baráti körben, a munkahelyen, az iskolában, bárhol vagyunk, hadd látszódhassék meg rajtunk, hogy hozzád tartozunk. Hozzuk eléd, mennyei atyánk, a mi gyülekezetünknek a közösségét, hozzuk eléd a betegeket, hogy te adj nekik gyógyulást, imádkozunk a gyászolókért, hogy te adj nekik vigasztalást, hozzuk eléd, mennyei atyánk, üldözött keresztjén testvéreinknek a sorsát, te erősítsd az ő hitüket, és te enyhítsd az ő fájdalmukat. Imádkozunk, mennyei atyánk, egyházunkért és nemzetünkért, hogy te adj ébredést, te adj megújulást a te szent lelked által, és add, hogy egyen-egyenként és közösségként is királlyá Jézust koronázzuk. Add, hogy az ő eljövetelére készen lehessünk, és az ő eljövetelét várjuk minden nap. Az ő nevében kérünk, aki így tanított bennünket imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Fogadjuk Isten áldását, aki győz, örökségül nyer mindent, és annak Istene leszek, és az fiam lesz nékem. Amen.